Kedves hallgatóink! Egyenlő esélyek védelme tematikus napunk keretén belül beszélgetést hallhatnak Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet vezetőjével a népesedésről.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Tematikus napunk fő témája az egyenlő esélyek védelme. És hát az egyenlő esélyek védelme az azt feltételezi, hogy van már egyenlő esély, és a kincs, a Kopp Mária Intézet, a népesedésért és a családért szerintem ez a fő missziója ennek az intézetnek. Igaz, Tünde?
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, vagy ahogy rövidítve szoktuk mondani, a kincs, most már 3,5 éve működik. Igazából miniszterelnök úr jelentette be az előző budapesti demográfiai fórumon, illetve már a 2 évvel ezelőtti budapesti demográfiai fórumon, hogy lesz egy ilyen családkutató intézet, és hát most már 3,5 éve Kopp Mária nyomdokain az ő szellemi örökségét követve működünk, és hát működésünk fókuszában alapvetően a családok állnak, demográfiai kérdések, és minden, ami a gyermekvállaláshoz és a gyermekneveléshez kapcsolódik.
Mikor először találkoztunk, akkor formálódott ez az intézet, akkor benn voltak már a fő csapás irányok, de még nem itt, hanem a minisztériumban beszélgettünk, még a honlap is csak formálódott, Facebook szó sem lehetett róla, tehát minden még az alapoknál volt, biztosan vannak a hallgatók közül sokan, akik emlékeznek, mert ez egy műsor folyam volt, a 2018 a családok éve.
Igen.
Műsor folyam része volt, de ha van, aki nem emlékszik, meg aki most újonnan hall erről a dologról, szeretnék egy kicsi visszatekintést, és hogy most meddig mit értünk el, és a műsor végén meg a termekről is beszélgetünk.
Ugye az intézetünk, ahogy mondtam, a tevékenységének a fókuszában a kutatások állnak, illetve az elemzések. Nagyon sok felmérést végzünk, reprezentatív felmérést a magyarok körében, és itt mindenről megkérdezzük őket, ami a családokat érintheti, itt legyen szó akár a koronavírus járvány helyzetről, akár arról, hogy hogyan veszik igénybe a különféle családtámogatásokat, mi a véleményük róla, de például kérdezzük őket a környezetvédelemről, vagy számos olyan kérdésről, ami foglalkoztat minket, és ami közvetlenül érinti a családokat. Ugye emellett nagyon erősen nemzetközi kapcsolataink is. Itt hál' Isten most már egyre többen vannak a világban, akik példaként tekintenek a magyar családpolitikára, úgyhogy igyekszünk velük tartani a kapcsolatot. Számos fórumon találkoztunk velük, ilyen a budapesti demográfiai fórumok, illetve önálló kincs rendezvényben is. Például létrehoztuk a családpárti szakembereknek a hálózatát, ez az ő ülésük majd lesz egyébként novemberben is. Illetve most a legutóbbi időben létrehoztunk egy úgynevezett Smart Family központot, aminek pedig az a feladata, hogy a innováció világát, a startupok világát kicsit közelebb vigye a családokhoz, úgyhogy ennek a keretében meghirdettünk egy pályázatot, ahova várjuk minden startupnak a jelentkezését, akik olyan ötleteket tudnak felmutatni, amely kifejezetten a családok életét teheti könnyebbé.
Említettet tűnt, hogy nagyon sokféle felmérés van a családokkal kapcsolatban, de az, hogy mit érdemes felmérni a családok tekintetében, azok befutnak ezek a kérdések, vagy hogy áll össze az, hogy mégis miből érdemes felmérést készíteni, vagy mindenből, hiszen minden érinti a családokat is.
Ugye fontos feladatunk az, hogy a családpolitikát, a szakpolitikát támogassuk ezekkel a kutatásokkal, vagy előzetesen mérjük fel egy-egy intézkedést, hogy hogyan fogadnának, vagy utólag kérdezzük meg, hogy hogyan vették igénybe, mi a véleményük róla. Tehát nagyon fontos ez a szakpolitikai orientáció. És hát ugye emellett nagyon sok olyan kérdés foglalkoztatja manapság az embereket, ami közbeszéd tárgya. Például most egy legutóbbi felmérésünkre hivatkozzak, ugye gyakran, ha elhangzik mostanában az, hogy a gyermekvállalás ez a környezet ellen való, és hogy igazából aki gyermeket vállal és sok gyermeket nevel, az a környezetet rombolja ezáltal is. Ugye ehhez képest most készítettünk egy nemzetközi felmérést, és abból pont az derült ki, hogy akinek gyermekei vannak, az sokkal környezettudatosabban éli az életét, sokkal fontosabb számára a teremtett világunk, a környezet megóvása, pontosan a gyermekeinek a jövője miatt.
Igen, egészen abszurd ez a felvetés, ezt én is hallottam, hogy jó, akkor most akkor ne legyen egy gyerekek, jó, és akkor kinek védjük a bolygót?
Így van, hát akiket megkérdeztünk, ők ezzel abszolút egyetértenek, tehát látszik az, hogy, és egyébként nagyon sokat tesznek is érte, tehát azt is láttuk, hogy sokan ugyan beszélnek erről a témáról, de a mindennapokban nem tevékenyek. Ehhez képest, akik például a családban élnek, különösen nagy családban, ők kifejezetten környezettudatosan élik a mindennapjaikat, tehát ilyen nagyon konkrét dolgokra is rákérdeztünk, hogy mondjuk szelektíven gyűjtik-e a szemetet, vagy egyéb ilyen környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységet végeznek-e, és bizony kiderült, hogy igen, tehát a többségük 10-ből 9-en például szelektíven gyűjtik a szemetet, a nagy többség azt mondta, hogy környezetet tudatosan neveli a gyermekét, tehát látszik az, hogy igenis felelősen élik a mindennapjaikat azok, akik gyermekeket nevelnek.
Nagyon érdekes ez most, hogy ahogy beszélgettünk a család dologról, eszembe jutott, hogy ugyanakkor a termékcsaládok rettentően védve vannak, és egy-egy nagy multi a saját termékét úgy védi körbe, hogy nehogy mást vegyünk alkatrészként, mint ami az ő terméke, és az ott termelődő környezetszennyezés az nem téma. Úgyhogy ez rettentően azóta is ezen a dolgok, amit olvastam, hogy nem kell gyerek. Hát akkor mire ez a nagy védekezés? Úgyhogy ezek olyan nagyon abszurd dolgok. Kincs. Ez egy nagyon jó szó. Nekünk van kincsünk, és említette a nemzetközi kapcsolatokat is, de hogy ilyen hasonló jellegű intézet, jó kincsük nincs, mert kokmájájuk nem volt, de hogy hasonló jellegű intézmények vannak-e?
Vannak olyan intézetek, akik családügyekkel, főleg inkább demográfiával foglalkoznak, de talán olyan, aki ennyire direkt módon a családpolitikához, és ugye egy ilyen nagyon erőteljes és sokrétű családpolitikához kapcsolódnak, mint ahogy mi itt Magyarországon. Ilyennel még eddig nem nagyon találkoztunk. De hál' Isten egyébként egyre több azoknak a nemzetközi külföldön létrejövő intézeteknek a köre is, akik most már felmerik vállalni azt, hogy a családokkal igenis nagyon aktívan kell foglalkozni, hiszen pont az elmúlt időszak mutatja meg, hogy egyre több támadás éri a családot. A családi értékeket igenis védenünk kell, hiszen látjuk ma már a mindennapokban, akár a gyermekeink életében is, hogy bizony kicsi, apró lépésekkel, de mégis úgy tűnik, hogy próbálják relativizálni a családnak az intézményét.
Hallott minden egyes esemény és minden, tehát amire támaszkodni lehet, akire támaszkodni lehet, az a család. És erre most nagyon jó példa, bár később kerül adásba ez a beszélgetésünk, de az olimpián megfigyeljük a győzteseink nyilatkozatait mindig. A családért vívtam, a családért birkóztam, amúgy puszilom a gyerekeket, tehát egész egyszerűen a legnagyobb sikerek mellett is az az első üzenet, hogy mindenki jól van, értetek, intéztem, miattatok győztem. Tehát a család kikerülhetetlen. És akkor menjünk az egyenlő esélyek védelmére, mert itt van nekem egy-két kérdés, amit összeállítottak nekem a kedves kollégák, hogy mik azok a gondolatok, amiben erről beszélgethetünk. És akkor itt van egy nagyon érdekes, amilyen én azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy ideális gyerekszám egy családban.
Tehát, igen, esetleg egy mondat erejéig visszatérhetek erre az előzőre, amit mondtál. Az olimpikonok kapcsán, már ez is önmagában egy nagy dolog, hogy bizony nálunk Magyarországon ezt ki lehet, sőt, dicsőség, hogyha valaki kimondja, hogy a családja érdekében tesz valamit, hogy nálunk ez igenis benne van a köztudatban. A magyarok alapvetően egy nagyon családbarát nemzet. Ez mindig bennünk volt, hogy a család az egy olyan közeg volt számunkra, amelyben mindig bízhattunk, ugye a történelem viharaiban is mindig a család jelentette a biztonságot. És hál' Isten ezek azok az alapok, amelyekre itt Magyarországon lehet építkezni, hogy igenis mi magyarok család- és gyermekpártiak vagyunk.
Úgy is hívjuk magunkat, hogy családbarát ország. És ez most már egyre inkább, most nem csak az anyagiakra gondolok, amik most jönnek be, kedvezmények, lehetőségek a családnak, hanem ez egyre inkább összeáll, reméljük Istennek hála, összeáll a fejekben. Na, akkor térjünk vissza az ideális gyerek létszáma egy családban. Hogy van-e ilyen, hogy ideális létszám?
Ja, rendszeresen meg szoktuk erről kérdezni a magyarokat, és egyébként már Kopp Mária is a korábbi kutatásaiban ezt mindig megkérdezte, hogy hány gyermeket tartanak ideálisnak egy családban, mennyit terveznek ők a saját életükbe, illetve hogy a következő 5 évben a fiatalok terveznek egy gyermeket. És itt azt látjuk, hogy amikor arról kérdezzük a magyarokat, hogy szerintük mennyi az ideális gyermek létszám egy családban, akkor ez általában 2 vagy a fölötti számot mondanak. Amikor a saját életüket kérdezzük, hogy ők hány gyermeket szeretnének, ott is még ez a 2, és annál kicsit több az, amire válaszolnak. És most már azt látjuk, hogy az előző évek, évtizedek felméréseihez képest, mikor megkérdezzük a gyermekvállalási korban lévő korosztályt, hogy tervez-e gyermeket a következő évben, most már jóval nagyobb arányban válaszolnak igennel, mint mondjuk 15 vagy 20 évvel ezelőtt.
És akkor ez a tendencia, ez feltétlenül az anyagiaknak köszönhető, vagy kezdenek visszatérni azok a régi hagyományok, hogy igenis gyerekek kellene?
Szerintem mind a kettő, ez a kettő ugye hat egymásra, egyrészt az anyagi támogatások, azok mutatják azt a megbecsültséget, amelyet az állam, a gazdaság, a társadalom közvetít azok felé, akik gyermeket vállalnak és gyermeket nevelnek, de ugyanakkor valóban kell ez a családbarát befogadó környezet is, tehát hogy hiába adnánk rengeteg pénzt, hogyha alapvetően olyan lenne hozzáállás, hogy hát a gyerekvállalás az csak egy nyűg, és még ha pénzt is kapunk hozzá, akkor is, de ez ugye nem így van, sőt, ma már igazából anyagilag vannak olyan élethelyzetek, amikor ma már sokkal jobban jár anyagilag az, aki a gyermek mellett döntött, mint hogyha nem döntött volna mellette.
És akkor van ilyen, hogy ideális átlétszem, említetted, hogy van egy adat erre, egy remek adat.
Igen, tehát ott, ahogy mondtam, ezek kettő és fél gyermek az, amire azt mondják, hogy ideális egy családban, tehát, hogy mondtam, inkább kettő vagy három, tehát az ideális családkép Magyarországon az minimum két gyermekes.
Társadalom szempontjából még nem biztos az ideális létszám a két gyerek, mert ugye az megmarad a szint. A demográfiai mélység után, amiben voltunk, lehet, hogy több lenne ideális. Nem feltétlenül a családok szempontjából, hanem az egész társadalom szempontjából.
Igen, ugye, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk 2010-ben még 5 vágyott gyermekből 3 született meg, ma pedig már 4 születik meg, akkor ez mindenképpen egy előrelépés, de valóban az lenne jó, hogyha 5-ből 5 megszületne. De ez ugye azt jelenti, hogy ez a teljes termékenységi arányszám, ez mostanra már 1,56-ra növekedett, ugye valóban a 2 lenne az ideális, hogyha 10 párnak ugye 20 gyermeke születne, most 10 párnak így 16 gyereke születik gyakorlatilag.
Hát ha minden áldozat számszerűsíteni akarjuk, akkor így néznek ki ez a dolog. Vannak itt kérdések, amikre részben válaszoltál, de azért visszatérnék az anyagira, hogy itt azt írják nekem a kérdésben, sokan mondják, hogy jobb anyagi körülmények között élők több gyereket vállalnának. Mit mutatnak a felmérések? Van összefüggés? Jó, valamennyi összefüggés kell, hogy legyen a gyerekvállalás és a anyagiak között, de ez nagyon domináns része a válaszoknak?
Nem, ugye azt látjuk, hogy minden jövedelmi kategóriában egyre több gyermeket vállalnak, tehát a pandémia alatt is nőtt a születések száma Magyarországon, ami egyébként nagyon ritka, mert az Európai Unióban rajtunk kívül csak egy pár ország volt, ahol ez megfigyelhető, és hát az egyértelműen látszik, hogy ugye ez kéz a kézben jár az, hogy a jövedelme magasabb már az embereknek Magyarországon, mint 10 évvel ezelőtt, és emellett több gyermek is születik, jóval nagyobb ugye a munkavállalás, és ezzel párhuzamosan a gyermekvállalási kedv is növekedett. Ugye pont ez volt a cél, hogy a munkavállalás és a gyermekvállalás azok ne egymást kizáró, hanem sokkal inkább egymást erősítő tényezőkké váljanak, és azt gondolom, hogy a számok azt mutatják, hogy ez jó recept, mert ahogy nőtt a munkavállalás, nőtt a gyermekvállalás is, tehát ez a kettő ma már kifejezetten erősíti egymást, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán még a alacsonyabb jövedelmű rétegekben talán még jobban is, mint a magas jövedelmű csoportokban.
Családból át ország vagyunk, megint csak ide jutottunk ki. A Smart Family nagydíjról beszélgettünk, annak a leadási határideje már elmúlt, felvételről megy majd a beszélgetés, de azért nézzük át, hogy lehetett nevezni, vagy mik voltak azok a főbb szempontok, ami alapján aztán megszületett a döntés, hogy ki ért el eredményt ebben a pályázatban.
Ugye a Smart Family nagydíj startup pályázatnak az a célja, illetve az volt a célja, hogy minél több olyan innovatív megoldást találjunk a vállalkozások világában, amely utána meg tudja könnyíteni a családoknak az életét. Ugye itt összesen 6 kategóriában tudtak pályázni a startupok, egyrészt a társadalmi, a közösségi innovációk területén, az egészség területén, a jövő oktatás is egy külön kategória volt, a okos családi otthonok, illetve a pénzügyi tudatosság a családban, valamint a kreatív megoldások is egy külön kategóriát jelentett. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben a kategóriában mindegyikben vannak olyan új, innovatív, újszerű ötletek, amelyek bizony beépülhetnek a családok mindennapjaiba. Azt gondolom, hogy eleve önmagában ez egy fontos dolog, hogy a hagyományos családot, a családi értékeket ne választjuk el az innovációtól, hiszen pontosan aki családban él, az tudja, hogy igazából minden nap újra kell tervezni, új megoldásokat kell kitalálni, kreatívnak kell lenni, tehát bizony a családok világa és az innováció világa az nagyon is szorosan összekapcsolódik.
Mégis valahogy úgy lett eltávolítva, hogy ezek itt a konzervatív értékek, hogy cselekszik meg a család, és akkor az újítások, az innovációk azok nem fűződnek bele ebbe az életbe, de igenis, és ez a legjobb példa, undok téma ez a Covid, de ez a legjobb példa, mert a Covid járvány alatt rettentően innovatívnak kellett lenni a gyerekes családoknak is, sőt, különösen nekik.
Így van, tehát pontosan ez a jövő oktatás, ez talán már a jelen oktatás is, és pontosan a Covid mutatott rá, hogy nagyon hamar és gyorsan tudtak alkalmazkodni a családok, és a digitális oktatásra szerencsére jól át tudtak állni. Tehát valóban nem szabad külön választani ezt a két dolgot, mert ezek is igazából az innováció és a családok világ, ezek egymást tudják erősíteni.
Én olvastam ebben egy pontot, nevezetesen az utolsót. Ugye említetted a családi kasszát, hogy azért erre is vannak már ötletek, hogy lehet a gyerekeket is bevonni, nem feltétlenül a pénzköltésben, hanem a pénzgazdálkodásban. A pénzköltés az megy szerintem minden gyereknek, hanem az okos gazdálkodásban, hogy lehet bevonni. De ez a hatos pont a zene és kreatív megoldások a családnak. Szórakozás és fejlődési lehetőségek, és az együtt töltött minőségi idő. Ez egy kicsit már a magánszféra, de érdemes ezzel is foglalkozni.
Igen, ez egy fontos kérdés a mai világnak, hogy hogyan lehet tartalmasan eltölteni a szabadidőt, és hát ugye a gyerekek számára rengeteg lehetőség van a digitális világban ezzel kapcsolatban. Azért ez egy nagy kihívás, hogy hogyan lehet a digitális világot és a való világot okosan összekapcsolni, de hát többek között ehhez is jó ötleteket nyújtanak azok a startupok, akik jelentkeztek erre a pályázatra.
És akkor itt a zene van említve, és egyáltalán kulturális idő, én ide emelném a sportot is, mert oda is nagyon elrángatni a gyerekeket, de ez viszont egy kicsit a mi felelősségünk is, mert a gyereknek nem lehet azt, hogy menni sportolja, hanem megyünk együtt, vagy eleve azt látja, hogy ilyen családban nőtt fel.
Hát igen, azt gondolom, hogy a példa az mindig sokkal inkább meghatározóbb, mint az, hogy mit papolnak éppen a szülők, tehát valóban a saját életünkkel kell példát mutatni.
Az elmúlt 3 évnek mi volt az a nagy eredménye, amihez vissza tudtok nyúlni, hogy igenis nagy szükség volt? Tehát volt-e egy konkrét feladat, vagy egyáltalán az intézet felállása már egy nagy eredmény?
Nagyon szép feladataink voltak, és vannak is jelen pillanatban is. Én azt gondolom, hogy minden olyan kutatásunk, elemzésünk, nemzetközi rendezvényünk, ahol amelyeken részt vettünk, ezek mindegyikben van valami izgalmas elem. És én azt gondolom, hogy az elmúlt pár év különösen azért is volt egy kiemelt időszaka az életünkben, mert mostanra éred be talán az a családpolitika is, amely elkezdődött 2010-ben, ugye akkor egy válság után voltunk, viszonylag még kevés pénz volt arra, hogy minél több juttatás menjen a családoknak, bár ugye a családi adókedvezmény már akkor elindult. És azt gondolom, hogy a gazdaság teljesítménye mostanra tette lehetővé, hogy tényleg egy ilyen nagyon széles körű, nagyon komplex és tele magyar sajátosságokkal, hungarikumokkal rendelkező családpolitika valósuljon meg. Ugye 19-ben indult a családvédelmi akcióterv, aztán elindult az otthonteremtési program, most bevezettük a CSED százat, tehát hogy számos olyan új lehetőség jelent meg, amiről korábban álmodni sem mertünk volna. Úgyhogy nagyszerű volt ezeket a intézkedéseket végigkövetni a megszületésüktől kezdve, a bevezetésen át, a igénybevételnek a monitorozásán keresztül. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon szép időszak volt, azt gondolom most a családok életében. Bízunk benne, hogy ez a jövő évtől mindez megmaradhat. azt gondolom, hogy itt nagyon fontos lesz, hogy, hogy tényleg ezeket az eredményeket meg tudjuk őrizni a jövőben is.
Ez volt a múlt, a jelen, és akkor a jövőről, de amit említettél, hogy nemzetközi kapcsolatok is vannak, és valahol olvastam, hogy egy nagyon nagy 21 országos felmérést is csináltatok mostanában. Arról még egy pár szót.
Igen, ez volt ez a bizonyos környezetvédelemmel kapcsolatos felmérés, amit az Európai Nagycsaládos Szervezettel együtt végeztünk, és itt valóban több Európa több országában nagycsaládosokat kérdeztünk arra, hogy hogyan viszonyulnak a környezetvédelem ügyéhez, és ebből derült ki az, hogy, hogy bizony akik családban élnek, különösen nagycsaládban, azok kifejezetten felelősségen és tudatosan viszonyulnak ehhez a kérdéshez.
És akkor még egy nemzetközi vonatkozást említettél, egy novemberi konferencia lesz, vagy találkozó lesz a családbarát pártok? Vagy?
Hát most nagyon sok nemzetközi esemény lesz a közeljövőben, hiszen egyrészt V4 elnökök is vagyunk itt Magyarországon, tehát lesznek ezzel kapcsolatban különféle találkozók. Szeptemberben lesz most már immár a 4. budapesti demográfiai fórum, ahova nagyon magasrangú állami vezetők is érkezni fognak, de egyébként civil szervezetek, egyházi vezetők és szakemberek is majd képviseltetik magukat, illetve novemberben fogjuk tartani a családpárti szakemberek nemzetközi hálózatának ülését, ez is most már a Kincsben hagyománnyá válik, hiszen ez most már a 3. ilyen ülés lesz.
Elkerült a figyelmemet, erről akar egy picit bővebbet, hogy a hány ország, tehát a meglévő tapasztalatok.
Ugye ide olyanokat hívunk, akiknek van hatása a döntéshozatalra, tehát itt legyen szó akár minisztériumok háttéremberéről, vagy újságírókról, vagy olyan gondolkodókról, akiknek fontosak a családi értékek, a népesedési ügyek, és velük szoktunk találkozni általában itt Budapesten a pandémia alatt egyébként online módon zajlott ez a találkozó, de a lényeg az, hogy egyre inkább látszódik, hogy kezd formálódni a világban egy olyan családpárti szövetség, akik igenis kiállnak a család mellett, a család védelme mellett, és úgy tűnik, hogy Magyarország ebben élen jár, hogy minél inkább egy platformra, egy fórumba hívjuk őket, tehát hál' Isten, itt Budapesten is több alkalom is kínálkozott a múltban is, illetve hát kínálkozik most a őszi időszakban, is bízunk benne, hogy majd később is arra, hogy ezek az emberek találkozni tudjanak.
Van-e még valami, amire nem kérdeztem rá, de fontos adat lehet, fontos esemény. Mindenről szó volt, jelen, múlt, jövő. Még egy dolog, a nyomtatott formája a munkátoknak milyen kiadványokban jelenik meg?
Igen, a honlapunkon, a www.kopmariaintézet.hu honlapon egyrészt megtalálhatják a kutatásaink eredményét, illetve meg szoktuk jelentetni a szakmai folyóiratunknak, a Kapocsnak is a számait online formában is. Itt, ha már egyenlő esélyekről beszélünk, esélyteremtésről, akkor hadd mondjam el, hogy van egy társadalmi csoport, a kutatóközpontunk, akik a roma családokról végeznek kutatásokat, felméréseket. Például van egy külön tematikus kapocsszám, ami kifejezetten róluk szól, de akár olvashatnak ezekben a számokban az értékteremtő nevelésről, illetve arról is, hogy a pandémiát hogyan élték meg a családok védelme kapcsán milyen elemzések születtek. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe az oldalunkat, a honlapunkat, és hát a Facebookon is tudnak minket követni.
Hát azt gondolom, hogy tényleg most már mindent megbeszéltünk. Én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Nemzetstratégiai intézmény vagytok, egy kincs vagytok, és egy hungarikum, mert mondjuk, nyugodtan mondjuk ki, hát azt mondtad, mi kezdtük ezt az egészet, esetleg majd lesznek követőink, és bízunk benne, hogy lesznek, úgyhogy mi nagyon szépen köszönjük a munkátokat. Mi magyar anyák, magyar családok, nagyon szépen köszönjük a
kincs. Hát közös kincsünk a kincs, úgyhogy kövessenek minket, és várunk is sok szeretettel mindenkit a kincsestjénkre, ahol általában ismert személyekkel szoktunk beszélgetéseket folytatni, és hát a rendezvényeinket is, és minden egyebet nagyon nagy szeretettel ajánlom valamennyi kedves hallgató figyelmébe.
A kincseske, azon gondolom azoknak az eseményei honlapon és a Facebookon.
Igen, igen, így van, igen.
Jó, úgyhogy biztatjuk a kedves hallgatókat, hogyha éppen nem a Mária Rádiót hallgatják, akkor látogassanak el a kincs egy-egy ilyen illusztus emberrel történő beszélgetésére estére. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Beszélgetést hallhattak Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet vezetőjével a népesedésről. Egyenlő esélyek tematikus napunk műsora 18 órakor folytatódik.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Pilinszky János centenáriumát üljük, hiszen 1921-ben született. 60 évesen halt meg, nem látta igazán ezt, hogy ma milyen világban élünk, de szinte prófétai a mondata, amit most idézek. Információs áradatban élünk, mindenki beszél, és senki nem hallgatja meg a másikat. Pilinszky János. Pilinszky János felelet. Homage à I.B. Ellátogatsz a legbelső szobába. Hallgatsz és hallgatod a szürke falak lobogását, mintás csöndjét, susogását, parancsát. Letértelsz egy szigorú szózatra, és beleolvadsz a figyelembe, mely mindenünnen az ünnepély egyetlen csukott ajtajára irányul. Holott veled vagyunk. Továbbra